kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sikertörténetnek nevezte az Erzsébet táborok program sorozatát az Ánkai táborban tartott sajtótájékoztatóján a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicskó István közölte, a kezdetektől az év végéig hozzávetőleg 1 millió 400 ezer táborozó vesz részt a programsorozatban. A politikus, a KDNP parlamenti frakció vezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény vár a táborozókra, akik kipróbálhatják egyebek mellett a sárkányhajózást, részt vehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például a lövészet, az evezés vagy a szimulátorok használata. Elmondta, a Honvédelmi Sportszövetség 2018-ban csatlakozott az Erzsébet táborokat szervező Erzsébet Alapítvány által hetente megszervezett Hősök Napja programsorozathoz. Több mint 2000 hátrahagyott felszerelést, jellemzően sátrakat, hálózsákokat, kempingszékeket gyűjtött össze a Sziget Fesztivál zárása után a Máltai Szeretett Szolgálat, az eszközök nagy része gyerektáborokba és a hajléktalan emberekhez kerül. Az idén hetedik alkalommal volt a Máltai Szeretett Szolgálat a Sziget Fesztivál kiemelt partnere a rendezvény ökolábnyomának csökkentésében. A karitatív szervezet adománypontján a távozók egész héten leadhatták a feleslegessé vált sátraikat, matracaikat, hálózsákjaikat, takaróikat, párnáikat és más kemping felszerelésüket is áll a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közleményében. Ezek a tárgyak gyerektáborokban még jó szolgálatot tesznek, a hajléktalan emberek ellátásában pedig egyenesen kincset érhetnek, a takarók, hálózsákok téren akár életet is menthetnek, emelik ki a közleményben. Megkezdte a tanszeradományok átadását a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Először 30 általános és középiskolás diák vette át a taneszközöket, iskolatáskákat Budapesten, a Svejcer Albert Református Szeretett Otthonban. Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, köszöntőjében arra hívta fel a családok figyelmét, ha bárki úgy érzi, hogy az oktatásban sérültek a jogai, akkor megkeresheti az oktatási ombudsman hivatalát és segítséget kérhet. Mint mondta, a legfontosabb, hogy a családok, a gyerekek tudják, nincsenek egyedül az iskolai közösségben, a családban, a gyülekezetben, a nemzetben. Erről szól az oktatás, és erről szól a Magyar Református Szeretett Szolgálat adománygyűjtése is, fogalmazott. Dobis Lucski Zsófia, a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője az eseményen emlékeztetett. A nyári szünet első napján hirdették meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtésüket. Az a céljuk, hogy az idén legalább 1358 diáknak segítsenek az iskola kezdésben, emelte ki. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt, a felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az oktatási hivatal. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzést, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44%-a adta be jelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények, a jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt áll a közleményben. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt, több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra, emelték ki. Hangsúlyozták, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt szakok egyikét a jelentkezők 65%-a választotta. A Szent István napi kenyérverseny idei díjnyertes sós sétáló süteményét, a Varga Pékség Pásztor reggeli elnevezésű alkotását is megkóstolhatják a látogatók, augusztus 18-a és 20-a között a Magyar Ízek utcájában. Tanács András, a fődíjas termék megálmodója, a Pékség tulajdonosával, Varga Ferenccel közösen mutatta be az alkotást Szente Vajknak, a Szent István nap nagykövetének. Az ásott halmi kézműves Varga Pékség a kezdetek óta a naturális pékáruk iránti elkötelezettség jegyében végzi tevékenységét. Termékeik mentesek az ember által manipulált anyagoktól, adalékanyagoktól és a margarintól is. Sport. Az eredmény miatt csalódott, de az egész olimpia hatalmas élmény volt, így nem szomorúan tért haza Párizsból. Ezt mondta Hellebrandt Máté, aki a 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban. A nyíregyházi atléta a jövő évi tokiói világbajnokságon mindenképpen szeretne ott lenni. A 2028-as olimpiával kapcsolatban pedig később hoz döntést. Végül az időjárásról. Általában gyengén vagy közepesen felhős idő várható. Csökken a záporok, zivatarok számossága, de helyenként továbbra is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 19 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz. Ez a csend sose volt ilyen szép még. A szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova lelkünkbe fér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihenék, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még.
Csendül el át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Soha még nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még. A múlt elszáll, vigye a feledés, a tegnap könnyeit fel.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér,
hazatért. Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajánlás. Kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezedet el nem engedném.
Rád vártam régen, csak is
tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsor első felében folytatjuk a múlt alkalommal megkezdett beszélgetésünket második Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek közötti feltételezett kapcsolatról, majd Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel a szivarozó magyar költőkről írott esszéjét. Néhány gondolata most következő riport elé. Barázs Csaba, második Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek című tanulmánya idén jelent meg Frissnyák Sándor geográfus 90. születésnapjára kiadott kötetben Nyíregyházán. Az írás egyébként az általa vezetett litoszféra.hu honlapon is megtalálható, ez szolgáltatja most következő beszélgetés apropóját.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában ismételten Barázs Csabát. A múlt alkalommal két héttel ezelőtt megígértük, hogy folytatjuk a témát. A témát, amely a kapcsolat a Könnyező Mária képek és második Rákóczi Ferenc személye között. 11 helység, 12 kegyképe, 14 könnyezés. És ezeket helyezzük be abba a történelmi eseménybe, hogy valamilyen közvetlen kapcsolat, vagy közvetett kapcsolat második Rákóczi Ferencnek ezekkel a könnyezésekkel van. A múltkor már egy jó párat számba vettünk, és most azt kérdeztem, mielőtt a riporthoz leültünk volna, hogy mi maradt ki, azt mondtad, a közepe.
Így van, szóltunk az elejéről és a végéről, tehát ugye az első könnyezés, ami 1672-ben volt Klokocson, akkor még Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc még nem született meg, de a családja révén, nagyanyja és édesanyja révén, tehát Báthori Zsófia és Zrínyi Ilona révén közvetlenül is találkozott ezzel a képpel, ami ugye a Munkácsi vár kápolnájába került. Ami lezárja a könnyezések sorozatát, az pedig ugye 1905, az gyakorlatilag a Mária Pócsi harmadik könnyezés, pontosabban fogalmazva a másolatnak a második könnyezése. Ez miben kapcsolódik? Ez pedig már Rákóczi, második Rákóczi Ferenc halála után jóval történik, ugye? De ne felejtsük el, hogy ez az az időszak az, amikor Magyarországon gyakorlatilag Tisza István Tali Kálmán révén, ugye 1904-től zajlanak azok a politikai megegyezések, amelyek második Rákóczi Ferenc rehabilitálásához vezettek, majd pedig a Hanvainak, illetve Zrínyi Ilona tököli, és hát természetesen a második Rákóczi Ferenc Hanvainak hazahozatala és Kassán történő újra temetése közötti eseményekhez kapcsolható, hiszen ekkor törli el Ferenc József azt az 1715-ben született 49. törvénycikket, amely Rákóczi Ferencet hazárulónak tekintés gyakorlatilag száműzik az országból, hát ő önszántából ment. Tehát ugye ez ad keretet, ez a két könnyezés. Az összes többi, ami közte van, gyakorlatilag még második Rákóczi Ferenc életében zajlik, és hát ezekről szóltunk, a királyfai könnyezésről, a Mária Pócsi elsőről, és hát azért mondom, hogy a közepe az gyakorlatilag az 1708-as év, amikor sűrűsödnek a Mária képkönnyezések, vagy Mária könnyezések Magyarországon. Most ugye említettem az elsőben, hogy Mária képkönnyezésről beszélünk, de hát ugye itt a, hogy mondjam, a bizánci képrombolást követően már most máshogy viszonyulunk ugye ezekhez a képekhez, tehát ugye az Isten saját képére is hasonlatosságára teremtette a világot, tehát tulajdonképpen Mária képkönnyezés ez a valóságot jelenti, de ezt mindenki úgy fogta föl abban az időben, és szerintem mi is ma úgy foghatjuk fel, hogy igenis Szűz Mária könnyezett, vagy vérrel verítékezett. Tehát az a principium, ami a látvány mögött van. Tehát azért ez mindenképpen egy nagy horderejű dolog. Na tehát 1708. Ez gyakorlatilag második Rákóczi Ferenc nevéhez kapcsolható szabadságharc, amit előző beszélgetésünkkor is ugye idézőjelbe tettem, mert inkább államszervezési tevékenységről van szó, a Széchenyi Konfederáció, tehát a rendek konfederációjáról, tehát Rákóczi Ferenc államszervező munkásságáról van itt szó, amely természetesen sorozatos hadakozással, háborúskodással teltek ugye a Habsburgokkal szembeni csatákra gondoljunk. És bizony itt 1708-ban, akkor azt lehet mondani, hogy ez az egész történet a csúcspontjára jutott, itt történik egy mondjuk így kataklizma, a trencsényi csatavesztés.
Egy kis, hát nem kicsi megbicsaklása így volt van. A szabadságmozgalomnak.
1708. augusztus 3-án Rákóczi már akkora jól megszervezett serege gyakorlatilag vereséget szenved a Habsburgoktól. Hozzáteszem, hogy mindez azért történik, mert maga Rákóczi Ferenc is kis ilyen életét veszíti, megsebesül, lovát kilövik alóla, és Rákóczi annyira szerették a katonái, a népe, a hajdúk, a jobbágyok is, akik zömében ugye a seregét alkották, hogy ugye érzelmileg hát elterjedt a híre, hogy meghalt, életét vesztette, és gyakorlatilag hatalmas zűrzavar támadt, és szétfutott a sereg. Na most egyébként ekkor könnyezik a nagyszombati Mária advokáta kép. Nagyszombaton a Szent Miklós katolikus templomban van egy Mária advokáta kép. Tehát itt ezt tudjuk, hogy ezen a kis Jézus nem szerepel, csak Szűz Mária önmagában, és gyakorlatilag már a csatát megelőzően megtörténik a könnyezés egyszer, majd a csatavesztést követően augusztus 10-én, 11-én másodszor is könnyezik a nagyszombati Mária kép. Na most miért mondom, hogy sűrűsödik? Mert nem csak ennyiről van szó. Rákóczi ugye nem veszítette életét, visszajön Egerbe, mert Egerből indult egyébként ez a hadjárat is. Akkor éppen Eger a konfederáció székhelye, tehát itt telekesi püspök úgymond vendégszeretetét élvezi. Rákóczi fejedelmi és udvartartása gyakorlatilag itt működik. Diplomáciai tárgyalásokat folytat Egerben, innen irányítja az államszervezői tevékenységet, és ide is vonul vissza, és ezt követően érdekes módon augusztus 27-én, tehát már éppen befejezik Egerben a szenátusi ülést, tehát ugye a Rákóczi államának vezérkara itt van, és szétrebbennek mindenki indul a saját területére, és szervezi újra ugye az ellenállás. Rákóczi ekkor Varannón Bercsényinek, ugye, aki hát nem csak...
Varannóbocs hol van?
Ma Szlovákiában van, tulajdonképpen Zemplén vármegyéről van szó, észak-kelet Magyarországon vagyunk, és azért mondom, hogy vagyunk, mert itt egy újabb könnyezés is történik majd, szeptember 14-22-én Máriakúton vagy Rafajócon a ruszinok által lakott kis hegyi település, ez Varannótól északra van, tömén olyan 50-60 kilométerre. Na most Varannón Bercsényi kastélyában van egy...
Bercsényi a hadvezére generálisa volt.
Így van.
Rákóczinak.
És hozzá kell tenni, hogy barátja, legjobb barátja. Hát ugye a számüzetésbe is elkíséri, Rodostóban ott halnak meg mind a ketten. Tehát nagyon bensőséges baráti viszony köti őket össze. Már az 1690-es évek végétől, amikor Bercsény is második rá fiatal, második Rákóczi Ferenc is, ugye Sáros megye főispánja, ők főispánok is, tehát azért jelentő személyiségek, majd pedig együtt szervezik gyakorlatilag az ellenállást, amiből második Rákóczi Ferenc elfogatása lesz 1701-ben, ugye amikor kis hián Bécsújhelyen börtönbe vetik, és kis hián ki is végzik, de hát megszökött, mint ahogy Bercsényi is megszökött, ő nem került fogságba, de mind a ketten ugye Lengyelországba menekültek, ott találkoztak is, onnan szervezték végül is az 1703-ban mondjuk így kirobbanó szabadságharcot. Na, tehát így van, Bercsényiről van szó. A varannói kegyképnek, tehát azért ez egy ilyen nem is hodigitri, hanem már eleuszia típusú kegykép. Ez azt jelenti, hogy Szűz Mária és a kis Jézus arca összeér. Tehát nagyon bensőséges. Akkor te látod a fotókat.
Igen, látod a fotókat a litoszférán megjelent tanulmányodban.
Így van, és hát ezt Bercsény éppen pontosan a lengyelországi számüzetéséből hozatta magával ezt a kegykép másolatot, amely a Kálvária Zsebzsidovka az Lengyelországban, tulajdonképpen Lengyel Jeruzsálem, ugye az ottani ikonnak a másolata, amely pedig 1641-ben véres könnyeket hullatott. Tehát ugye kegykép. Na de van egy érdekesség ebben, hogy már ez is másolat, a közeli Mislenicei kegykémnek a másolata, amelyen pedig a szűzanya arca 1633-ban verítékezett. Tehát ugye megyünk vissza időben, és ugye ezekről a csodás képekről természetesen másolatok készülnek, főúrak, egyház, stb., és hát egy ilyen másolat kerül Bercsényi birtokába, és érdekes módon 1708-ban az is könnyezik. A következő, ugye a Mislenicei, az pedig azért érdekes, mert erre nemrég derült fény egy kutatás során gróf Barkóczi Ferenc levele, aki Zemplén vármegye főispánja volt, és ugye ennek a Széchenyi Konfederációnak egy tábornoka, már idős a nemesi felkelők vezére, egyébként szenátor is, akinek a fia lesz a későbbi egri Barkóczi püspök. Egy ilyen kapcsolatot is tudni kell. Na most ez a Barkóczi Ferenc, miután hazamegy birtokaira, az itt van Varannón és környékén, akkor ő fölhívja a figyelmet, hogy egy eddig ismeretlen, tehát mondom a szakás néprajzi irodalomban sem szerepelt ez az adat, hogy 1708 szeptemberében az ottani kis ruszin település kegyképe is könnyezik, méghozzá napokon keresztül. És Barkóczi egy nagyon érdekes levelet ír Rákócinak, ugyanis fölhívja erre a figyelmet, és felségednek, tehát Rákócinak javasolja, hogy parancsoljon az országba bizonyos devóciókat instituálni, ez annyira szép ugye a levélben, így szerepel, instituálni, hogy engesztelőket, igen, gyakorlatilag országos áhítat indítását javasolja, méghozzá azért, hogy engesztelnők meg az Istennek ő felségének ellenünk való felgerjedt haragját. Mert ugye beszéltünk arról, hogy mi minden okot tulajdonítanak ugye a Mária könnyezéseknek.
Hát igen, mondtad, hogy török, pestis, stb.
Így van.
Midult abban az időben.
Így van, így van. Hát ez mindenképpen a szent és a profán világ között valami fajta kommunikációs viszony, és ezeket ugye egyrészt a katolikus egyház és a protestánsok ellentétére vezetnek vissza a török ellenes küzdelmekre, vagy a török ellenes küzdelmek nyomán, vagy háborúk okoz a pusztító járványokat, például Pest is dúl ebben az időszakban, azt tudni kell. Ezekre vezetik vissza, csak ugye én mondtam, hogy nem szabad ezekre, hogy mondjam, ezt leszűkíteni, mert én elsősorban itt ezekben a Mária könnyezésekben a Habsburg ház uralkodói, akik egyébként már német-római birodalom császárai, de magyar apostoli királyok is, tehát a Habsburg ház uralkodói, és ugye a magyar rendi társadalom közötti ellentétnek küzdelemnek a jelei. És ez támasztja alá az is, hogy mondom, úton, valamilyen úton, módon kapcsolatba hozhatók magával második Rákóczi Ferenccel is, aki pedig hát ugye a magyar rendi társadalom, a rendi konfederáció és a Habsburg ellenes küzdelmeknek a letéteményese.
Ennyire fontos volt ez a szabadságharc, vagy ez az ellentét? Mind a két ország végül is katolikus, mondhatjuk, hogy Magyarország pedig Mária országa.
Igen, így van, de azért itt, hogy mondjam csak, a történelmünk, Mohács utáni történelmünk, annak a vezérfonala az gyakorlatilag a Habsburg abszolutizmus és a magyar, most mondok egy olyan kifejezést, nemesi köztársaság küzdelme. Ugyanis hiába, hogy királyság volt Magyarország, méghozzá nem is akármilyen. De politikai, jogi értelemben ez köztársaság volt. Ne felejtkezzünk el arról, hogy szabad királyválasztás volt Magyarországon, és az ellenállási joga az aranybullában, illetve a későbbi iratokban lefektetett nemesek ellenállási joga az egyedülálló a világon. És ez is mutatja azt, hogy választott királyság, de aztán természetesen azt a királyt már isteni magaslatokban, hogy azt az uralkodót, fejedelmet helyezte az alattvalók tömege, de a három hatalmi ág megosztottsága Magyarországon már a középkorban, amit feudalizmusnak nevezünk, már működött. illetve hozzá kell tenni, hogy működött volna, mert ugye a Habsburgok, ők mindez közjogi alapú történet, csak hogy a jogi részét is lássuk. A Habsburgok patrimoniális királyság, abszolút monarchia, ők magánjogon kormányoztak. Ugye ez a hűbér rendszernek ez a lényege, a hűbér urasága.
Klasszikus felállás.
Így van. És hát, hogy mondjam, örökös tartományokról beszélünk. Tehát a Habsburgoknál, de ez ugyanígy van francia birodalom, a németeknél, a Bourbonház, hogy nem csak a föld, a terület az uralkodói, mint tulajdon, hanem az ott élők is, legyenek azok jobbágyok vagy nemesek. Hát itt nálunk nem így van. Óriási a különbség. És gyakorlatilag az egész történelmünk egy közjogi küzdelem, ami, hát a, beszéltünk már, ugye múltkor említettem, tehát Bocskaitól Bethlen Gáboron át a Wesselinyi féle úgynevezett összeesküvés, tehát Tököli és második Rákóczi Ferenc el, hát gyakorlatilag ugye ez úgy csúcsra jut, és aztán szépen elhal, majd 1848 áprilisi törvényekkel gyakorlatilag megszűnik a magyar rendi társadalom, és aztán elindul a polgári köztársaság irányába, a nemesi köztársaság felől. Egyébként a lengyelekre volt ez még jellemző. Na hát, ez egy óriási probléma volt, megválasztottuk az uralkodóinkat. Hogy mondjam, szóval, ha már ebbe belemegyünk, akkor tulajdonképpen ezeket a Mária könnyezéseket egy másik dimenzióba is helyezi, tehát tényleg egy kicsit profánabb, mondjuk államigazgatás jogtörténeti vonatkozásba, akkor azt tudjuk, hogy ugye a Mohácsi csatavesztést követően gyakorlatilag még nem kezdődik a 150 éves török hódoltság, az jóval később, itt Szapolyait megkoronázzák, és gyakorlatilag ő a választott és koronázott királyunk, nem Ferdinánd. És mégis a történelemkönyvekben az ellenkirály jut be, ő kap nagy hangsúlyt, és ettől kezdve Ferdinánd óta, mondhatni, hogy 150 éven át közjogi küzdelmet folytattunk a Habsburgok általi megtámadtatás ellen, mert ők erőszakkal és magánjogi aktusokra hivatkozva követelték maguknak a Szent Korona földjét és magát a Szent Koronát. És ezért is van az, hogy Rákóczi ő nem rebelliónak, kikéri magának, nem rebellió. A Habsburgok ugye ezeket a idézőjelben lázadásokat vagy szervezkedéseket a rebelliónak nevezi. Ő revolúciót mond. És ebben az időben a forradalom még nem azonos az 1789-es nagy francia forradalom után más értelmet kapott kifejezéssel. Ez fordulatokat jelent. Ez valami olyasmit, amikor egy kizökkent bajt akarnak helyrehozni. Ez vezetett aztán ugye, hogy mondjam, a Rákóczi szabadságharchoz, amely ugye azért robbant ki, mert a magyar rendi társadalom, mert nem csak a jobbágyok keltek fel, hanem tényleg a nemesség is, ugye a Habsburg uralkodók által többszörösen megsértett alkotmányos rendjét akarták helyreállítani. Ugyanis minden koronázáskor a Habsburg uralkodó esküdtett, de ezt mindig felrúgták. Következetesen. Hát Lipót az pedig az egy katasztrófa volt, első Lipót uralkodása. Szóval azért mondom, hogy itt egy ugye természetjogi évrendszerről is van szó, és hát nem mindig sikerült a megegyezés, tehát ugye a társadalom belül is voltak viszálykodások, és sajnos erre az időre azért a katolikus protestáns ellentét is rátette a kézjegyét, hogy úgy mondjam, tehát a magyar társadalomban nagyon sok ellentét alakult ki a Habsburg uralkodók regnálása alatt.
Még Rákóczi is kiűzte a jezsuitákat?
Hát igen, a jezsuitákkal volt némi problémája, ezért azért, most ebbe nem menjünk bele, de hát ugye őt gyakorlatilag Kolonics, aki érsek volt már akkor gyámjaként, ugye Lipót parancsára Csehországba, Prágába viszik, küldik, és ott jezsuita iskolám, a kollégiumba kerül, és ott elég komoly politikai átnevelést is kapott. Igen. Így van.
Tanulmányodban van egy, nem tudom, mellékszále, vagy a fősodorba tartozik a könnyező képek sorában, az Egri Mária advokáta. Én Egerben élek, és most kicsit szégyenkezem mondom, 92 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ez a kép nekem nem ismerős.
Pedig ez a kép a Szent Bernárd templom, vagy közkeltő nevén a ciszterci templom főoltárán látható. Ritkán kerülnek egyébként főoltárra Mária képek, inkább valahol oldalt, különösen ha a titulus ugye más, a templom titulusa. Tehát, hogy ez itt ott van, ez egy nagyon különleges dolog. Egyébként az is különleges, mert Egerben két különleges kegykép másolat, ami maga is kegyképnek tekinthető, mert az eredetihez hozzá érintett, megszentelt, stb. Található, ugye beszéltünk a pócsi másolatról.
A bazilikában?
Ami majd, igen, külön már oltárt építetett neki, még akkor, bocsánat, kápolnát, így van, elnézést, kápolnát. Még a első gótikus templom idején, és akkor az megvan most már a klasszicista bazilikában, és ez ott van. A mi advokátánk, ami egyértelműen a nagyszombati Szent Miklós templomban lévő, és ugye a Rákóczi szabadságharc alatt könnyező kegyképnek a másolata, az pedig tehát a ciszterci templomban van. Na most, hogy került ide, mikor, erről nincsenek adataink? Én is ezt így nézegettem, hát ugye találtam a ciszterci diákszövetség lapjába, méghozzá 2017-ben egy nagyon érdekes cikket O.G. Szignóval, akit aztán feloldottunk, ugye, hogy Oláh Gyula írt egy kis írás, hogy kifestette a Szent Bernát templom főoltárán elhelyezett Mária képet, és hát ő úgy gondolja, hogy hát ezt Kovács Mihály festőművész készítette 1855 táján.
És úgy látom, hogy mintha leszették volna róla a ráhelyezett, később ráhelyezett díszeket, és azért...
Leszették, de rá vannak festve azok, az attribútumok, amelyek az eredetire is rákerültek már a könnyezést követően. Tehát látjuk, hogy érmék, gyöngyök, egyéb dolgok, tehát azok, hogy úgy mondjam, rá lettek festve, és elég jó állapotban van. Na most hát úgy gondoljam, mert miért? Mert fölbukkant egy olyan adat, hogy gyakorlatilag a ciszterci gimnázium kapott ebben az időben egy Mária képet, de csak így szerepel, hiszen ne felejtsük el, 1854-ben ugye 9. Pius pápa hirdeti ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját, és erre rá egy évre helyeznek el a katolikus gimnázium templomában egy boldogságos szűz olajképet. Ennyit lehet róla tudni. Még egy érdekes dolog, hogy előtte, 54 előtt, két évvel, szintén ez a 9. Pius pápa pedig a nagyszombati kegyhelynek teljes búcsút engedélyezett. És ezek a tények engednek arra következtetni, hogy akkor innen Egerbe elkészítették ugye a nagyszombati kegykép másolatát, és bizony ebben az időben hát Kovács Mihály itt dolgozik, hírneves egri festőnk, és ő ugye templomokat festett ki, portrékat készített, szentképek, tehát tényleg nagyon szép Madonna képe is vannak. Egyébként az egyik legszebb ilyen festménye az úgynevezett Olvasós Boldogasszony, ami 1855-ben készült, Madonna gyermek Jézussal. Olajkép, hát ez egy gyönyörű festmény. Na most a kettő között viszont óriási stílusbeli különbség van. Na most ismerünk másolatokat, például ugye beszéltem a klokocsóiról is, hogy két másolat, a mostani klokocsón a másolat a másolata található, amit 19. majd 20. század elejé. Tehát amikor így készítenek másolatot, azért már annak a kornak a stílusa benne van, nem törekednek a teljesen archaikus és hű másolatra, az attribútumoknak ott kell lenni, kompozíció, egyebek, de nem, és ez teljesen idegen. Viszont ott Nagyszombaton is, ha elmegyünk akár a Nagyszombati Múzeumba, láthatunk korabeli másolatokat, abszolút megegyeznek a miénkkel. Lehet érezni azt, hogy ami itt van a ciszterci templom főoltárán, az korabeli másolat.
Tehát a könnyező, a valamikor könnyezett nagyszombati kegykép másolata van itt Egerben.
A könnyezés korabeli. Tehát úgy értve, hogy ugye miután kegyképpé magasztosult, akkor természetesen másolatokat kezdtek készíteni különböző megrendelőknek, és ezek közül ismerünk jó néhányat. Kettő a múzeumban van, van egy advokáta kép Kassától nem messze egy kis település templomába, illetve hát itt az egrit nevezném meg. Úgyhogy, hogy mikor, hogy én nem tartom elképzelhetőnek, hogy ez még abban az időben, tehát ugye azért még 1708, ugye a könnyezés, még 1711-ig azért itt még komoly államszervező munkák zajlanak, még csaták vannak, ugye el tudom képzelni, hogy akár Telekesi vagy Rákóczi még úgy melegében készítetett másolatot, akár egy-két évvel azt követően.
Hogy... Lehet, hogy része annak a devóció instituálásnak, amit említettél, amit Barkóczi
így van,
püspök apja említett.
Pontosan.
Zárjuk le a saját gondolataiddal, mert eddig minden, amit mondtál, az eredeti volt, tehát nagyon ezt az összefüggést még nem kutatta vagy mutatta be senki. Itt a végén egy kis összefoglalást akkor adjunk ezekről.
Hogy mondjam, itt tényleg csak ismételni tudom magam, tehát ki kellene lépnünk a török küzdelmek, a török hódoltság komplexusából, tehát a török ellenes küzdelmek, meg a háborúk okozta járványok és egyéb vallási küzdelmeknek a kicsit szűkítő gondolkodásmódjából, és próbáljuk ezt az egész történetet valahogy a magyar rendi társadalom küzdelmeihez kötni. És amit még egyszer mondom, leginkább második Rákóczi Ferenc élete, munkája, munkássága, ez olyan kicsit a buta kifejezés, tehát tényleg élete, sorsa, hogy mondjam, reprezentál legtökéletesebben. Tehát, hogy itt valahol ugye ez a fajta rendi ellenállás, a Szent Korona földje, a jogi célzatok, tehát egy olyan országban vagyunk, ne felejtsük el, itt történik először egy országnak, egy népnek a Máriához történő felajánlása, ugye Szent István jóvoltából, aztán majd követnek bennünket a lengyelek, a bajorok, más országok is, de jóval később. Tehát itt Magyarországon egy nagyon erőteljes Mária kultusz figyelhető meg, és hát ennek szerintem legesszenciálisabb jelensége a Mária könnyezés, ami ugye a Mária jelenése kicsit individuálisabb voltától abban tér el, hogy nagy területekre hat ki és sok-sok embert érint, méghozzá közvetlenül is, tehát akár akik látták, tapasztalták ezeket, és néhányat leszámítva az egyház is mindet elfogadta, kivizsgálta, és hogy úgy mondjam, hivatalossá is tette.
Ebben biztos vagy?
A Varannóit, a Mária Kúti Rafa Jócit nem, tehát a Pócsát mindenképpen, a Varannóit is, Sajó Pálfala, hát az ugye is került egerbe.
Igen, hát ezek közül jó néhány elismert, nyilván, ahogy már egy párhuzamba állítottad, vagy majdnem úgy szembe a Mária jelenésekkel, az nyilván egy-két ember látja, tehát sokkal nehezebb a hitelességét bizonyítani, mint egy-egy könnyezésnek a képek esetében, vagy szobrok esetében. Szerintem ezeket a helyeket, amiket mondtál, te nyilván bejártad, de ajánlod, vagy ajánlhatod másoknak is, hogy fölkeressék ezeket a könnyező képeket 11 helységben, 12 kegyképet, de te bejártad ezeket.
Bejártam, sőt ugye a lengyel előképeket is fölkerestem, és hát a legizgalmasabb, beszéltünk a múltkori alkalommal, a klokocsói élettörténete, amely megjárta Törökországot, Izmitet, aztán eltűnt, hogy Bécsben-e vagy hol, de úgy tűnik, hogy fölbukkant Jaroszlávban, és az most ott megcsodálható.
Nyilván a Mária Pócsi az egy olyan kegykép, amelynek a kultusza ma is él, de ezeknek, amiket itt bemutattál a múlt alkalommal, meg a mostani beszélgetésben, van még kultusza, él még a könnyezés emléke a településen?
A könnyezés emléke mindenképpen él ezeknél, meg hát ugye ezek a képek, ezek a szentképek, ezek kegyképé magasztosultak, ezekhez búcsújárások fűződnek, és ma, ahol esetleg a szocializmus idején alábbhagyott, ma újra megerősödnek ezek. Én is el szoktam menni ezekre a helyekre, mondjuk most nem éppen könnyező Mária kép, de most a hétvégén Pécsen a Havas Boldogasszony napi búcsún, ugye a Havihegyi kápolnánál jártam, és tényleg nagyon sokan horvátok, szerbek, magyarok összejönnek ezeken az alkalmakkor, és valahol ilyenkor lehet érezni, hogy azért ezek közösség, szervező, közösségépítő, sőt, hát most nyugodtan nemzetépítőnek is mondhatjuk, hát itt aztán beszélhetnénk majd a különböző nemzetfogalmakról, de van erejük, és oda is kell ezekre figyelni, mert ugye az idő, a hely, szentsége, szakralitása az töltekezést jelent az ember életébe, és a hétköznapi élet megpróbáltatásait segít elviselni, vagy azokon átlendít, és hát jó gondolatokat indít el az ember. emberbe, meg egyébként meg tényleg nagyon különös hangulatúak ezek a zarándoklatok. Én szeretek menni búcsú idején is, de nagyon szeretek úgy is, amikor éppen csend és nyugalom van ezeken a kegyhelyeken, akkor egy kicsit ugye meditatívabb módon lehet töltekezni és gondolkodni a világ folyásán.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves hallgatóink, beszélgető társam Barázs Csaba volt.
Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Szivarozó magyar költők. Nem tudom, hogy a mai szigorú szabályozást ismerve, szabad-e még egyáltalán füstölgésről, dohányipari termékekről, pipázásról, szivarozásról írni, mesélni, és hogy illendő egy-egy korszak művészetét, világlátását kapcsolatba hozni olyan métellyel, mint a dohányzás. Szégyen nem szégyen, mégis előhozakodom a témával. Hazánkban a dohányzás élvezetének tekintetében a pipázás egyeduralma, később hegemóniája mellett az 1830-as években a nagy szivargyártó cégek kiépülése, Fuchs, Philips és Company, stb. Ezek nyomán megjelenik a pipa kistestvére, a pipa használatnál technikailag jóval egyszerűbb, praktikusabb szivar. 1851-ig a dohánytermesztés és kereskedelem, így a szivargyártás is egyéni vállalkozók termesztési és értékesítési biznisze volt. Medec József és Kőnig József voltak ennek úttörői hazánkban. 1851-ben azonban császári rendelettel centralizált állami monopóliummá vált ez a magyar királyi dohányjövedék. A pipa, mint attribútum, például Sherlock Holmes nálunk legkivált Mikszáth Kálmán mellett, lassan a szivarozás is megjelent a kultúrában. Később majd Sigmund Freud, Churchill vagy Kalambó hadnagy volt ennek jeles ikonja. A magyar szivar szó Vörös Marti Mihály nyelvi leleménye, mely vetélkedett, majd kiszorította a közhasználatból az addig idegenül hangzó és nehezen honosodó szigárról, és a magyaros és ismert, ám félreértelmezhető szipa szavakat. Vörös Marti azzal indokolja kifejezésének létjogosultságát, hogy a szipa kifejezést eleddig a boszorkány vagy vén banya szinonimájaként használták. Ezt a szót Tokonai Vitéz Mihály is leírja a paraszt dalban azonos értelemben, tehát vénasszonyt jelent. Ezzel megegyező jelentésű és valamelyest még ma is használatos a szótoldás által hosszabbított szipirtyó szó is. A 19. század közepén a pipázással párhuzamosan már a szivar kifejezés és a szivarozás is felbukkan a magyar költészetben. Ekkorra a Vörösmarty által kreált szó nyelvünkbe természetes könnyedséggel épült be. Arany János említi a szivart az Új Magyar Költő című paródiájában, Tompa Mihály pedig az ebéd utánban kávét és szivart együtt említ. Vajda János délutáni korzózáshoz elmaradhatatlan tekinti azt, és az úriembereknek a szemükön hordott csiptetőjét, más szóval a cvikkert, a Séta hangversenyben című versében. Revicki Gyula a Szúnyog című versében azt reméli, hogy a szivar füstjével elűzhetőek a hívatlan csípős vérszívók. Köztudott, hogy Petőfi múzsája és hitvese, Szendrei Júlia, korához képest igen modern és fiús hölgy volt. George Sandet olvasott, nadrágban járt, rövid frizurát hordott és természetesen szivarozott. Petőfi költészetében is feltűnik a szivar. Szerelmi izgatottságában és zavarában a szájába a tüzes végét teszi a költő, és azt várja, hogy imádottja, enyhítse, gyógyítsa csókjaival az így szerzett égési sebeket, az Amióta szerelembe című versében. Juhász Gyula nincsen ragadtatva a magyar gyártású szivaroktól, melyek szerinte rosszul szerelő, kellemetlen szagú, rossz jószágok. Mintha adiallúzió lenne, bár nem gyanakszom direkt hatásra, fusson, akinek nincs bora, ez a szivarra vonatkozó Juhász Gyula sor így hangzik, fusson, akinek orra van. Ez a Magyar Szivar Vége című versben. Mintha nem is élvezetből, hanem aszkétikus önsanyargatásból szívta volna, mert a Nábob és a Költő című versében a gazdag embernek sem ízlik a szivar, pedig nyilván neki telne drága, minőségi szivarra. Szintúgy olcsó és rossz szivart említ a háborús emlékben is. A kortársak, majd az irodalmi emlékezet által parfümös, orhideás vagy parfümös költőnek nevezett Somlyó Zoltánnak nem csak az illatszerekre, hanem a dohányfüstre is volt figyelme. Talán ő a magyar líra legaromásabb költője. Számos szivaros és cigarettás verse van. Jövel szivar, te szájam barna hídja, te híd magam és enmagam között. Megbeszélések az Istennel 12. A Halál a pap borában című versében figyelemre méltó a vasúti fülkében szivarozó pap szivarjának naturális megfigyelése. Nem hagyva figyelmen kívül esztétikai hibáját sem. Idézem, pettyes szivarját mélyen szuszogva szítta. Somlyó szerette a pettyes szivarokat, mert a csöndes versben szintén említi. Ebéd után félbarna kapuciner, azt is ízetlen szörpölöm hamar. S már az sem fontos, hogy préselt és pöttyös legyen mellé a kubai szivar. A pettyes szivar jelensége nem csak költészetünkben, hanem klasszikus prózánkban is feltűnik. Pettyes szivart említ Jókai Mór is a Fekete vérben. Simon Báró az íróasztala a kisfiókjából elővett egy világos, pettyes szivart. Világirodalmi példát is találhatunk. Oscar Wilde is némán ült, szülcsölte a kávéját, és finoman szívta a pettyes szivarját. Ez Raymond Chandler Hosszú álom című regényéből idéztem. Mitől pettyesek esetenként a szivarok? Erre vonatkozólag az alábbi idézetet találtam a Hasek Adolf által szerkesztett korabeli Dohányhálusok közlönye című újságban, a Mit szívjunk című cikkben, egy bizonyos dr. Krull tollából. Vannak szivarzók, kik éppen a hibás borítéklevelekért rajonganak. Mennyien szeretik például a pettyes szivarokat, pedig ez egy betegsége a dohánylevélnek, melyet még növésében, zöld állapotában kapott. A dohányértők jól tudják, hogy e pettyeket jégverés okozta. Minden ilyen folt egy-egy jégszemnek helyét jelzi, ahol a dohánylevél hamarabb elszáradva kevesebb nikotin tartalmú. A laikus azt hiszi, hogy az ilyen beteg levél jobb, és azt veszi. Szemnek is nagy szerepe van a dohány élvezésnél. Dohányárosok közlönye 1894. január 10. A pettyes szivarokat kedvelő Somjónak még a rossz verse is annyira izgatják szívem, mint a füstszűrőtlen cigaretták, vagy a silányabb szivarok, mert nem csak a mentolos, vaníliás, orchideás, finom Somjó Zoltán versek ízlenek, hanem a füstszűrőtlen, erősebb, barbára bízőek is. Némely versei úgy hatnak rám, mint a kapadohányból kézzel sodort cigaretták, melyek helyenként jó erősek, helyenként lágyabbak, olykor pedig az egyenetlen tömés miatt kifejezetten lukat szívok füst helyett. Az erős dohányos Kosztolányi Dezső édes és fanyar fűszereknek nevezte a Somjó verseket. A talán legismertebb Kosztolányi versben, a hajnali részegségben a nikotin és a kávé korántsem a reggeli bársonyos remény, hanem az éjszakai aludni képtelenség nyugtalanító metaforája, a nap során elszívott 40 szál cigarettával és a költői alkotói tevékenység lázas izgalmával. De a napi 40 szál cigaretta mellett Kosztolányi a szivarozás szenvedélyének is hódolt. Idézem, most kávé kellene, pillés és enyhe kávé és nyugalmas fekete szivar, reggeli áldás. A nénia az áldott szegénység és számos más szivarfüstös verse is említhető. Olvasom Somjó Zoltán 1909. novemberében Szegeden megfogalmazott Verseim elé című írását, és már is elém tolakszik a dohányos hasonlat a saját verseiről. Nagyon sok megalázást és fájdalmat fogyasztottam. Amíg révbe értek és okosan élők béke szivarjainak kék füstje sima kígyóként falta fel fejemet. Álomszekér című versében a zöld alkohol, vélhetőleg abszint, és a kék füsttel bódító szivar csak kellékek ahhoz a bódító élményhez, melyet a költő számára szerelme mea, a versben illatos kejhű virág, csábító és mérgező aromája jelent. Érdekes, hogy a szivar fodros füstjének színe a költői víziókban szivaronként és költőnként eltérő lehet. Az említett Somjó versben a szivarfüst színe kék. Tóth Árpád is így ír az Erdő című versében. Tűnődésem is úgy leng illatos füstje a létnek, mint a napfényben a szivarfüst kedves kék karikáival. Kosztolányi is kék szivarfüstöt említ a repülőben, és bűne ez a nyugalom, kéken füstölgő szivarom. Juhász Gyula viszont a Melankólia című versében szőkének írja le a szivarfüstöt. Vitathatatlan a költő fogékonysága és különös érzékenysége mindenre, ami szőkeség, legyen az Anna haja, nyári rét vagy közönséges szivarfüst, vagy a Tisza szőkesége. Ám olyan verse is van, melyben ő is kéknek látja a szivarfüstjét. Mint kocsma asztalán a munkás, hogyha végre szivarra gyújt szegény, és ringatja a füstje kékje. Múzsám, kiben hiszek. A szivar nem csak állandó útításként jelenik meg a Somjó lírában, de a tünékeny élet metaforájával is válik a Séta című versben. S egy nap eltűnik majd a sétatér, a szivar kialszik, s a séta véget ér. Ugyanaz az elmúlás metafora jelenik meg Ady Endrénél is a Kezek bábjában. Várjatok, a szivarom ég, elalszik mindjárt nem sokára. Vagy Juhász Gyulánál a Móra Ferencnek című versben. Mint a szivarod füstje tűnik az élet, és mind a betűit. Kosztolányinál szintén, milyen lesz a halál? Lehet, hogy semmi lesz, egy sárga délután elalszik a szivarom. Délutáni elmélkedés. A parázsló szivar tehát számos költő képzetében az elmúlás asszociációja egymás hatásától szinte biztosan függetlenül, míg a közismert Karádi Katalin slágerben a hamvadó cigaretta vég a szerelmi kapcsolat végét jelenti. József Attila nem volt szivarozó költő, de nyilván kipróbálta, idézem az Oroszlán idézése című verséből, volt fogam közt már szivar. A második világháborúig a szivarozás szorosan kapcsolódott a mindennapi férfi világhoz, főként a kávéházi kultúrához. Erről számos kosztolányi vagy somjóvers tanúskodik, de Juhász Gyula is említi a kávéházi szivarozást, a kávéházi bánat, Tóth Árpád az Elkopik az ember című versében, és számos egyéb példa is hozható. A második világháború után azonban sajnálatosan eltűntek a vendéglátóiparból és a kereskedelmi forgalomból a kávéházak és a szivarok is. Mint egy letűnt polgári, vagy éppenséggel direkt burzsoá, nagytőkések, illetve gyarmattartók, ültetvényesek világát idéző csökevények. Így aztán jóformán teljesen eltűntek a lírából is a szivarozást említő versek. A szivarfüstös kávéházakat felváltották a cigarettafüstös eszpresszók. Maradt a Csongor nevű szivar, de a forgalmazása akadozott, és rossz minőségi dohányból, külső dohányborító levele alatt barna belső papírborításra gyártották, így sokan hamis szivarnak nevezték. Az igazi szivarosok sosem ismerték el autentikus szivarnak a barna belső papírborítást, vagyis ha a szivar borítólevéllel és töltelékkel együtt nem 100%-ig dohánytermék. Pedig a fentebb említett Csöndes vers című somjóversből kiderül, hogy a háború előtt még kevésbé tehetős költők számára is elérhető szokás volt kubai és más egzotikus szivarokat beszerezni és szívni Magyarországon. Kubai szivart példának okáért Tóth Árpád is említ a Szivadar keringőben. A szocializmusban időnként felbukkantak kísérleti jelleggel új szivarok, de nem volt országos a terjesztésük. Például a Pilvax nevű szivar az 1969-es őszi BNV újdonsága volt. A Csongor mellett ezt is az Egri dohánygyár gyártotta. Valamelyes népszerűvé vált a Csongor szivar előkelőbb alternatívájaként, helyenként még a 80-as években is lehetett kapni. De az egészségtelenebb és silányabb, többnyire filter nélküli cigaretták, munkás, terv, fecske, kaptak hírnevet, hírverést, s jutottak el nagyobb mennyiségben a trafikokba. Korunkban a szivar esetenként megjelenik ugyan a dohányboltokban, de a felhozatal egy-két fővárosi vagy nagyobb vidéki városi trafikot leszámítva igen silány. A szivar árak pedig az átlagember pénztárcájához mérten irreálisan magasak. A rendszerváltás utáni kortárs költészetben a szivarfüst illatát még a II. Világháború utáni lírához képest is kevésbé érezzük, noha kitágult orcimpákkal szimatolunk bele a mai verses kötetekbe és szépirodalmi folyóiratokba.
Az elmúlt percekben Bozók Ferenc piarista szerzetes olvasta fel a Szivarozó magyar költők című esszéjét. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Turisa Rolta, a technikus Somogyi Márton, valamint a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. Molnár Andrást hallották.
Nyárhoz!